Jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedéktől nemzedékre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 50. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket elfoglalva énekeljünk tovább. A 261. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a 4 versszakával. Balassa Bálint éneke ez. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viselt gondomat, vezért útamat. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Figyeljünk együtt, kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, az élő Isten beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 17 versből a következőképpen. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve, két katona között aludt. Az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az úrangyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kelj fel gyorsan! Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal. Övezd fel magadat, és köst fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki. Vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán. Aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgáló lány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább szörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt, mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. A mi Úrunk Istenünk, tegye áldottá az ő igéjét életünkben, mi pedig az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk most Urunkat, és fohászkodjunk hozzá. Hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, megtartó szeretetedért, azért, hogy még ezen a mai napon is felébredhettünk, azért, hogy eljöhettünk ide a házadba, azért, hogy van hová jönni, van hol összegyülekezni a benned hívőknek. Hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, azért, hogy nem csak vérszerinti családunk lehet, hanem lelki testvéreink is vannak, hogy tagja lehetünk, tagjai lelki nagy családnak, a te családodnak. Köszönjük, hogy adtad nekünk Jézus Krisztust, akiért, akibe vetett hitáltal mi a gyermekeid lehetünk. Te mennyei édesatyánká leszel. Köszönjük, hogy gondod van gyermekeidre. Köszönjük mindazokat az élményeket, tapasztalatokat, amelyek bennünk is erősítették ezt a hitet. Ó, de bocsáss meg nekünk, hogy mégis időnként, amikor akadályok tornyosulnak előttünk, amikor nehézségekkel küszködünk, akkor úgy el tudunk keseredni, annyira kétségbe esünk, minthogyha nem is ismernénk téged, minthogyha nem is keresztjének lennénk, minthogyha nem tartoznánk hozzád, s nem számíthatnánk rád. Bocsásd meg kis hitűségünket. Bocsásd meg, hogy nagyon sokszor magunkra tekintünk csupán arra, hogy nekünk mihez van elég. Eszünk, értelmünk, erünk, s nem tudunk rád hagyatkozni teljesen. Bocsásd meg, Urunk, hogy máskor pedig a körülményeinkre nézünk, csak azokra, és ennek az az eredménye, hogy elcsüggedünk. Kérünk téged, ha tudjunk rád tekinteni mindig, és amikor valami el is vonja a figyelmünket rólad, mi hadd kereshessük újra a te arcodat, tekintetedet. Hadd kereshessük vigasztaló, bátorító szavadat, hogy kíváncsiak legyünk arra, szomjasak legyünk arra, és hadd elégíthess meg így bennünket, lelkünket. Urunk, szeretnénk most is így elcsendesedni. Kérünk, áraszt ki közénk szent lelkedet. Szent lelkedet, mely megelevenítő, újjáteremtő lélek. S cselekedj velünk is hatalmasan, akaratod szerint. Jézus Krisztusért, egyszülött fiad érdeméért kérünk téged. Könyörülj meg rajtunk. Ámen. Készülve Isten üzenetének meghallgatására, az 5. zsoltárunk első verszakát énekeljük. Az előbb hallott ige szakaszból olvasok egy verset, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből a 17. verset. Akkor Péter intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt: mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Egy héttel ezelőtt arra a kérdésre kerestük a választ itt a vasárnap délelőtt Isten tiszteletünkön, hogy környezetünk észrevehet-e abból valamit, hogy mi keresztjének vagyunk, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk, ahogyan ebben a névben, hogy keresztjén, benne is van ez, hogy ezért másabbak vagyunk. Más az értékrendünk, a gondolkodásmódunk, a beszédünk, tisztább, szentebb. Az elmúlt napokban pedig bibliaolvasó kalauzunk alapján olvasva Isten igéjét, elérkeztünk ehhez a történethez, amelyet hallottunk az előbb az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből. Ahhoz a történethez, amelyben arról van szó, hogy a keresztényeket, Jézus Krisztus követőit elkezdik üldözni. Jakabot, Jánosnak a testvérét már ki is végezték. És aztán Heródes, ez a kegyetlen úr, elfogadta Pétert is. Börtönbe zárták. Isten azonban úgy döntött, hogy megszabadítja őt, mert neki még célja volt Péterrel. Kihozta őt a börtönből, Péter megy az övéihez, a gyülekezet tagjaihoz, zörget az ajtón, kimegy a szolgáló leány, ez a bizonyos Rodé nevezetű szolgáló leány. Örömében visszaszalad, közli a hírt, hogy itt van Péter. És igencsak vaskos kifejezéssel illették a gyülekezet tagjai ezt a szolgáló leányt, amikor meghallották a hírt, hogy itt van Péter. Elment az eszed. Miközben azt olvastuk, hogy ez a gyülekezet imádkozott Péterért, miután Pétert elfogták és börtönbe zárták. Hát akkor miről is beszélünk? Milyenek vagyunk mi keresztjének? Most mondhatnánk azt, hogy lám-lám, akkor sem voltak különbek a keresztjének. Hát milyen hit ez? Imádkoznak valakiért, és amikor megjelenik közöttük, amikor tulajdonképpen ott van a csoda előttük, akkor meg egyszerűen képtelenek elhinni és komolyan venni, hogy igen, hát ilyen Istenünk van, aki ki tudta szabadítani Pétert még a börtönből is. Ilyen a hívő ember. Nem is tudom, hogyha egészen röviden akarnánk válaszolni erre a kérdésre, akkor mit lehetne válaszolni? Lehet, hogy valami olyasmit, hogy ilyen is, meg nem is. Ilyen is tud lenni. De ne intézzük el azért ilyen röviden ezt a kérdést. Egy kicsit gondolkozzunk együtt ennek a történetnek az alapján, hogy akkor milyenek is vagyunk, vagy milyenek is lehetünk. Ezekből az első keresztényekből, és legyen ez az első kérdés a gondolkozásunk során, vajon hiányzott a hit? Az volt a probléma, hogy nem volt meg bennük az Istenbe vetett hit? Nem gondolnám, hogy ez lett volna a probléma. És ez az előzményekből derül ki. Hiszen azt olvastuk, hogy a tanítványok, Jézus tanítványai, akikből lettek az apostolok, hirdették az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Mindazt, amit Isten Jézus Krisztusban az emberért tett, hogy Jézus Krisztus általa, belé vetett hit által meg lehet tapasztalni Isten valóságát. És ezek az emberek, akikről itt olvastunk, elfogadták ezt. Az apostolok vállalva veszedelmet is beszéltek Jézus Krisztusról, Isten pedig megáldotta az ige hirdetésüket. Ezek az emberek pedig komolyan vették azt, hogy Jézus Krisztus valóban azért jött el ide a földre, hogy az Istennek hátat fordított embervilágot visszavezesse Istenhez, Isten uralma alá. Azt az embervilágot, azt az emberiséget, és hadd mondjam így, hogy embert, és ki magára értheti, amennyit ebből kell, amelyik a maga ura akart és akar lenni. És közben pedig nem veszi észre, hogy a pénz és az anyagiak igézetében él. Azt az emberiséget, amelyik büszke arra, hogy ő tudja, hogy mit kell csinálni, hogy mi a jó, és közben pedig a saját és az utódai vesztét munkálja. Ezt az emberiséget Jézus Krisztus vissza szeretné vezetni Istenhez, ahhoz, akinek az életet is köszönhető az ember. Jézus ezért jött el erre a földre. Ezért halt meg ott a kereszten. Ezért támad fel. Ezért küldte el a Szent Lelket. És ezért ébreszt fel embereket, és gyűjt magának sereget, hogy mint annak feje és vezére, folytassa ezzel a sereggel a harcot Isten országáért, Isten uralmáért. Azok a jeruzsálemiek, akikről itt olvastunk, azok elhitték ezt. Ezt komolyan vették. Ők odafordultak Istenhez úgy, hogy elhitték, nincsen másban üdvösség, csak is Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban. Vagyis Krisztusban keresték az életük beteljesedését, gyógyulását, az üdvösségüket. Akkor nem mondhatjuk tehát azt, hogy hiányzott belőlük alapvetően a hit. De hát akkor mi lehet a probléma? Talán úgy lehetne megfogalmazni, és ez már a következő gondolat, itt ennek az ige szakasznak az alapján, hogy a hitnek viszont lehetnek, és sajnos vannak is hiányosságai. Minden bizonnyal tanulságos lenne erről most beszélgetni, hogyha nem vasárnap Isten tiszteleten lennénk együtt, és megtehetnénk azt, hogy ki elmondaná, hogy mit is gondol erről. Hogyha saját magára, a saját hitére gondol, akkor mi az, amit észrevehet, amit tapasztal, amit megfogalmazhat a hitével kapcsolatban? Én gondolom, hogy azért többen is lennénk, akik azt mondanánk, hogy igen, én tudom, tapasztalom, hogy hitemnek vannak hiányosságai. De hát milyen hiányosságai lehetnek a hitünknek? A teljesség igénye nélkül én csak néhányat szeretnék ezen a mai istentiszteleten említeni. Kezdődik ott, és azzal, hogyha nem ismerem eléggé az Isten kijelentését, a Szentírást. A reformáció egyik alaptétele volt ez, hogy egyedül a Szentírás. Vagyis, hogy hitünk, életünk, cselekedeteink, zsinór mértéke az Isten kijelentése, a Szentírás. A hívő ember az életét, a döntéseit, a cselekedeteit az Isten beszédéhez, az Isten igéjéhez igazítja. De hát mennyire ismerjük mi egyáltalán az Isten igéjét? Vagy úgy van ez valahogy, hogy tudom, hogy hozzáférhető ez a gazdagság. De közben mégis valahogy úgy vagyok, mint egyszer még évekkel ezelőtt mondta valaki egy másik emberről, hogy ó, hát nagyon sok pénze van annak. Csak éppen nem látszik meg rajta, mert olyan szegényes körülmények között él, úgy él, mint egy koldus, minthogyha nem lenne pénze, és nem lenne gazdag. Lehet, hogy mi is valahogy így vagyunk. Csodálatos gazdagságot készített el az Isten nekünk, adott nekünk, ahhoz, hogy itt a mindennapjainkban el tudjunk igazodni. A zűrzavaros világban tisztán és józanul láthassuk a dolgokat, mérhessünk föl mindent, és helyes döntéseket hozhassunk. Isten mindent megadott ehhez. És mi mégis úgy élünk, minthogyha ez a gazdagság nem létezne. Gondoljunk bele most abba, hogy azoknak a keresztényeknek, akik ott akkor Jeruzsálemben együtt voltak, mit jelenthetett az írás ismerete. Erről ugyan nem szól kimondottan a felolvasott ige szakaszunk, de azért vannak itt utalások, amelyek alapján gondolkozhatunk erről. Azt olvastuk többek között, hogy amikor Heródes elkezdett kegyetlenkedni velük, akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. És aztán a folytatásban pedig az áll, hogy Pétert elfogadta, tömlözbe záratta, tehát őrizetbe vette, de a páska ünnepe előtt már nem akart vele semmit sem kezdeni, majd a páska ünnepe után. Ebből tehát tudhatjuk azt, hogy éppen a páska ünnepére készültek. És mi a páska ünnepe? Biztos sokan tudjuk, és emlékszünk rá az Ószövetségből. Az az ünnep, amikor a zsidó nép visszaemlékezett arra, hogy Isten hogyan is szabadította ki őket, illetve őseiket Egyiptomból. Hogyan hozta ki abból az országból, ahol ők, mint elnyomottak éltek, ahol kényszermunkára fogták őket, ahol a kisgyermekeiket, az újszülötteiket elpusztították, ahol szenvedtek, és kínlódniuk kellett. Isten pedig kihozta őket ebből a keserves fogságból, életből, megszabadította őket. Erre emlékezhettek a páska ünnepén, hogy ilyen Istenük van. Isten igazából ott, Egyiptomban mutatta meg először, ugye az egész népnek azt, hogy ő szabadító Úr. Nem csak teremtő Isten, aki ezt az egész világ mindenséget megalkotta, aki adta az életet nekik, hanem szabadító Isten is. Nos, erre gondolhattak vissza ezek a jeruzsálemi hívők. Mind a közben, ami ott történt velük, hogy Heródes elkezdett kegyetlenkedni a gyülekezet tagjaival. Vagyis arra emlékezhettek vissza, hogy Isten valóban uraknak ura és királyoknak királya. Azaz egyiptomi fáraó sem tudott ellenállni Istennek, és nem tudott vele szemben semmit sem cselekedni, aki saját magát Istenként ünnepeltette és tiszteltette. Aki, amikor Mózes elkezdett és Áron beszélni az élő Istenről neki, akkor szinte gúnyosan és cinikusan tette fel a kérdést, hogy ki az az Isten, akiről ti beszéltek. Nos, megláthatta, és elég keservesen kellett a hitetlensége, keménysége miatt megtapasztalnia, hogy ki is az az Isten. Ezek a jeruzsálemi keresztények, akiket éppen üldözni kezdtek, így erre gondolhattak vissza, hogy ilyen Istenünk van. Ugyan az az Isten most is, mint aki akkor volt. Aki még a természet erői meg az elemek felett is Úr, aki utat készített nekik a tengeren keresztül is, és aztán vezette őket a pusztában. De a jeruzsálemi keresztjének mindezt már csak az írásból tudhatták, és onnan ismerték ezt a történetet. És az ünnep pedig, amelyet Isten rendelt el, újra és újra az emlékezetükbe idézte ezt. S vajon nem meríthettek-e sok-sok erőt és biztatást a régi eseményekből, mind abból, amit az Isten tett korábban, abból, hogy milyen hatalmas is az Úr. Ó, dehogy nem. És ugyanígy van ez velünk is, hogy az Isten korábban véghez vitt tettei, cselekedetei is, hogyha azokra vissza tudunk emlékezni. Ha engedjük, hogy az Isten szent lelke eszünkbe juttasson ilyeneket a Szentírásból, akkor bizony életünk nehézségei közepette sok-sok erőt jelenthetnek számunkra, hogy mi is támaszkodhatunk erre az Úrra, mert neki van hatalma ahhoz, hogy megoldást adjon életünk problémáira, és ő meg is akarja cselekedni, mint szerető mennyei édesatya. De ehhez ismerni kell a Szentírást. Ehhez fontos és szükséges az, hogy mind jobban értsük, hogy bele mélyedjünk abba, hogy mit is jelent egy-egy bibliai szakasz számunkra. Nos, kiki közülünk végig gondolhatja így, hogy vajon a hitemnek ez nem hiányossága-e, hogy nem ismerem eléggé Isten igéjét, hogy nem szánok elég időt arra, hogy megismerhessem még jobban az ő kijelentését. A hit második fogyatékossága lehet az, hogy hiszünk mi, de mellette mégis ott van a szívünkben a félelem. Hogy ez miről jutott eszembe ennek az ige szakasznak a kapcsán? Arról, hogy azt olvastuk Péterről, hogy miközben ott volt a börtönben, két bilincsel megkötözve, így írja a Szentíró, két katona között, ráadásul még az ajtónál is őrök álltak. Emberileg semmi kilátás nem volt arra, hogy ő onnan megszökhetne, vagy egyáltalán kiszabadulhatna. Jakabot már kivégezték. Úgy tűnik, Péterre is a halál vár. És mit csinál Péter? Azt olvastuk, hogy aludt. Én nem tudom, hogy hasonló helyzetben melyikünk tudna aludni. Lehet, hogy vannak közöttünk, akik már annyira fáradtak és annyira belefásultak a mindennapos rohanásba, hogy most azt gondolják, hogy én már ott is tudnék aludni, de azt gondolom, hogy ebben már bizonyos mértékben egy kis cinikusság is vegyül. Mert hogyha igazán meggondoljuk, és őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azért sokkal inkább azt kell megvallanunk, hogy bizony, amikor félelmet gyötörnek bennünket, bizony, amikor kilátástalannak érezzük a helyzetünket, akkor nem nagyon tudunk mi aludni. Talán egyáltalán nem tudunk. Vagy ha alszunk is, nagyon nyugtalan az éjszakán. De hát hogy lehet akkor az, hogy Péter mégis tudott aludni? Hát vasból voltak az idegei ennek az embernek. Semmi nem számított neki. Bármi történhet vele és körülötte. Ő akkor is tud aludni. Ennyire edzett volt már. Nem hiszem, hogy ilyesmikről lenne szó. Sokkal inkább arról, hogy Péter már túl van, hogy így fogalmazzak, az első pünkösd eseményén. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy itt ugyanaz a Péter viselkedik így, mint aki annak idején, amikor az ő urát, Jézus Krisztust fogták el, és kísérték a főpaphoz be, akkor ő is ment, ott maradt a főpap udvarában, viszont amikor azt mondták, hogy te is a názáreti Jézushoz tartozol, akkor hevesen rázta a fejét, és megtagadta. És amikor másodszor és harmadszor is rászegeződött ott valamelyik szolgálnak az ujja, hogy de igenis,
te is közülük való vagy, te is Jézushoz, a tanítványi körhöz tartozol, akkor másodszor és harmadszor is azt mondta, hogy nem. Megtagadta az ő urát. Akkor nem tudta vállalni még, hogy igen, én Jézus Krisztushoz tartozom. Én az ő követője vagyok. Most meg nyugodtan alszik. Igen, mert azóta már megtörtént az első pünkösd eseménye. Isten a lelkét kitöltötte a tanítványokra. És az a Jézus Krisztus, aki azelőtt testben volt együtt Péterrel, meg a többi tanítvánnyal, az a Jézus Krisztus most már lelke által benne él Péterben. Az a Jézus Krisztus él benne lelke által, akiről azt is tudjuk az evangéliumokban, hogy egyszer ő is aludt a hajón, amikor vihar tört ki ott a tengeren, és ott hányódott a hajó a hullámok között. S a tanítványok már kétségbe estek, hogy mi lesz velünk, Jézus pedig aludt a hajón. És amikor pedig oda mentek a tanítványok, és felébresztették, akkor szólt, és egyszer csak csend lett, és békesség, és nyugalom lett. A vihar megszűnt, a hullámok elcsendesedtek, és béke lett. Most ezt a Jézust fogadhatta be Péter, az ő lelkét kapta, és azért tudott már ilyen nyugodtan és békességgel pihenni, aludni ott, abban a nagyon kilátástalan és nagyon kritikus helyzetben is. Igen, lehet így is átélni, megélni nehézségeket, hogy nincs ott a félelem a szívünkben. De hát akkor hogy is van az, hogy mi meg sokszor mégis tele vagyunk félelemmel? Annyi mindentől tudunk félni. Egy lelkipásztor mondta, illetve írta le a következőket, és ezek nagyon döbbenetesek voltak számomra, amikor olvastam, hogy az ördögök tudománya ez, hiszik, hogy van Isten, és rettegnek. Kár az ördögök iskolájába iratkozni, és velük együtt hinni az Istenben, és félni. Mire alapozta ez a lelkipásztor ezeket a sorokat? Minden bizonnyal arra az ígére, amelyet Jakab apostol levelében találhatunk, ahol arról van szó, hogy az ördögök is hiszik azt, hogy van Isten, és félnek is, rettegnek is. Mert azt tudják, hogy van Isten, de nem bíznak benne, hát ők hogy is tudnának bízni benne? Na de hát, most tényleg az ördögök iskolájába akarunk mi járni? Vagy Jézus Krisztusnak a tanítványai és követői szeretnénk lenni? Érdemes hát a hitünket ebből a szempontból is végig gondolni, hogy mennyire oldja fel a hitünk, oldhatja fel a félelmeinket. Mert hogyha a hit nem tud kiszabadítani a félelmek világából, akkor annak a hitnek nincs túl sok haszna. És akkor azzal valami probléma van. Hiányosság ez. Hogyha azt mondjuk ugyan, hogy hiszünk, de mégis a félelmek gyötörhetnek és szorongathatnak bennünket. Különösképpen is, ha ez úgy van, hogy tartósan. Hiszen a félelem felfel támad az emberben is, az aggodalmaskodás is. De ezeket el lehet imádságban mondani Istennek. És akkor oldódhatnak. És mennyi mindentől tudunk félni. És van is okunk ebben a világban, különösképpen is, hogy féljünk a holnaptól, a jövőtől, a betegségtől, a magánytól, a haláltól, és még mennyi mindentől. De hát a keresztény hitnek pont ez a csodálatos gazdagsága, hogy az megszünteti a félelmet. Mert a megváltást valahogy úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy elmerülés az Isten szeretetébe. A szeretetről pedig azt olvassuk egyik helyen a Bibliában, hogy a teljes szeretet, az Isten szeretete pedig biztos, hogy teljes szeretet. Ki űzi a félelmet? Nos, testvérek, Isten kínálja a lehetőséget. Önmagát adta Jézus Krisztusban. Elmerülhetünk, belemerülhetünk az ő szeretetébe. És akkor ez a szeretet megszünteti, kiűzi a különböző félelmeket a szívünkből. És mi a hit harmadik hiányossága? Így fogalmaztam meg, hogy ha a hitem nem kapott megtámasztást felülről, és ezt hadd használjak egy képet. Ismerjük azokat a létrákat, amelyek összecsukhatók, illetve kihúzhatók. Amelyek tulajdonképpen több létrából állnak. És hogyha valahova magasra kell feljutni, mint például éppen itt a napokban történt meg az épületünk csatornáinak a tisztítása. Nos, oda is ki kellett húzni azt a bizonyos létrát, annak több részét, hogy el lehessen írni a csatornát, és el lehessen végezni a szükséges munkát. De gondoljunk csak bele, és egy kicsit a hitet így gondoljuk végig ennek a képnek az alapján, hogy húztuk ki a létrának a különböző részeit, és minél magasabb a létra, nyilván annál jobban imbolyog. Addig, amíg nem támasztjuk neki valaminek, ott fölül. Nos, a hitünk is valahogy így van. Hogy amíg nem ér el az a bizonyos létre az Isten ablakához, hadd mondjam most így, addig nagyon tud imbolyogni az a létre. Szükség van arra, hogy az Isten annak a létrának a csúcsát megragadja. Miről van itt igazából szó? Arról, hogy Isten élményem legyen. Vagyis, hogy az Istennel személyesen találkozzam. Mert amíg csak az a hit van bennem, hogy igen, hiszem azt, hogy van Isten valahol, és közben pedig még semmi tapasztalatom nincs erről az Istenről, hogy ki is ő, milyen ő, addig olyan a hitem, mint az a létre, amelyik ott a semmiben imbolyog. De amikor már az Isten megérint, megszólít, és úgy szólít meg, hogy a személyes, hogy én válaszolok, válaszolnom kell rá, akkor történik meg igazából a csoda. Akkor nyer igazi támasztékot a hitem. Most lehet, hogy ez hiányzik. Nem tudom, kinek mi hiányzik. Az Isten tudja. Kérdezzük őt. Lehet, hogy éppen ez, hogy hiszek én Istenben úgy, meg ahogy sokszor mondják testvérek, hogy a magam módján. Hát, az Isten ennél sokkal többet készített el számunkra. Az a gazdagság végtelenül, kimondhatatlanul több és nagyobb. Csak vágyakozzunk rá. Ne adjuk föl, imádkozzunk érte. Annak a létrának a részeit csak csúsztassuk följebb, toljuk ki. Imádkozzunk, kérjük, ez az, amit mi tehetünk. És ne adjuk föl addig, amíg meg nem támasztódik a hitünk létrája. És akkor történik meg a csoda, amikor végre rácsodálkozhatok arra, hogy igen, Isten tényleg valóság. Tényleg lehet vele beszélgetni. Tényleg hallhatom a hangját. Nem úgy, mint ahogy mi emberek beszélgetünk egymással. De miközben olvasom az igét, az úgy csendül meg, az úgy melegít át, az úgy szólít meg, hogy tudom, most az Isten szólt hozzám. Hogyan juthatunk el ide? Azon túl, hogy külön-külön imádkozunk ezért. Ez az utolsó gondolat, hogy mi is a megoldás. Nem véletlenül emeltem ki az egész történetből annak szinte az utolsó mondatát, ahol arról van szó, hogy Péter bemegy, mert végre beengedi a gyülekezet, és akkor csendre inti őket, és elmondja, hogy mit tett vele az Isten. És aztán pedig azt mondja, hogy menjetek, és ti is mondjátok el mindezt Jakabnak. Itt az Úr testvére Jakabról van szó. Ezt azért mondom, mert a történet elején ugye azt olvastuk, hogy Jakabot kivégezték, de az a János testvére Jakab, tanítvány, és itt pedig az Úr testvére Jakabról van szó. Tehát menjetek és mondjátok el Jakabnak és a többieknek, akik éppen nincsenek most itt. Most ez az, amire nekünk is annyira szükségünk van. Talán még nem ismertük ezt fel, és nem láttuk be. De valahogy így lehet a hitünk hiányosságait kipótolni, mint ahogy ott is ez történt. Péter átél egy csodálatos szabadulást. Isten kihozza a börtönből. De ezt az élményt, ezt nem tartja meg magának, hogy de jó, az Isten kivételezettje vagyok, vele milyen csodálatos dolgot tett az Isten, hanem megy, és elmondja a gyülekezetnek. És aztán rábízta a gyülekezet tagjaira azt, hogy adják tovább, és közben mindegyiküknek a hite erősödik, és a hitük hiányosságai pótlódnak. Isten nekünk is elkészítette ezt, és biztat bennünket erre. És ezért fontos az, hogy azon túl, hogy itt vagyunk együtt vasárnap délelőttönként, és együtt figyelünk Isten szavára, akaratára, együtt énekelünk, magasztaljuk őt és imádkozunk. Ezen túl keressünk olyan alkalmat is, ahol van lehetőség a beszélgetésre is. Van lehetőség arra, hogy ki elmondja, mit élt át minden napjaiban az Istennel kapcsolatban. Hogy kinek ismerte meg ő Istent, hogy mit kapott ő az Istentől, hogyan kapott egy-egy nehéz helyzetben útmutatást, vagy erőt, hogyan vezette az Istenőt. Mert egymás hite által épülhetünk. Azt is olvassuk a Szentírásban, hogy a hit hallásból van. Azaz, hirdetjük az igét, és hallgatjuk így az igét. Isten közben tud hitet támasztani a szívünkben. Ezért folytatódik így ez az ige, hogy a hallás pedig Isten igéje által. Szükség van erre, hogy hallgassuk. Szükség van arra, hogy bizonyságtételek hangozzanak el. Hogy beszélgessünk, hogy kicseréljük az élményeinket. És hogy éljünk olyan lehetőségekkel, ahol megtehetjük ezt. Mint például a csütörtöki bibliaóra, ahol beszélgetünk is az Isten igéjéről. Nem csak a lelkipásztor beszél, mint a vasárnapi Isten tiszteleten. De ilyen a péntekesti bibliakör is, meg a hétközi alkalmak általában a nyugdíjas délelőtt is, meg az ifjúsági biblióra is. S hadd tegyem ehhez hozzá azt, amiről pedig most legutóbbi presbiteri gyűlésünkön beszéltünk. A presbiter testvérekkel, és azóta személyes beszélgetésekben is volt szó, hogy ilyen lehetne a házi csoport is. Szándékosan nem házi istentiszteletet mondok, mert az istentiszteletről ez jut eszünkbe, amikor egy valaki beszél, a többiek meg csak hallgatnak. A házi csoport viszont az, amikor egy-egy testvér megnyitja otthona ajtaját más lelki testvérek előtt, és otthon ülnek le, és veszik kézbe a Bibliát. És ott beszélgetnek arról, hogy neked mit jelent, nekem mit jelent ez az ige, mit vihetek el ebből a következő napokra, hogyan oldódhat meg Isten igéje útmutatása alapján egy munkahelyi problémám, vagy éppen családi, magánéleti gond. Gondolkozzunk ezen el. Vajon nem lenne jó, hogyha az, hogy egymás hite által épülhetünk, azt még jobban megtapasztalhatnánk? Nem lenne jó, hogyha nem különülne így el az istentisztelet a mindennapjainktól, mint ahogy sokszor ez történik. Én ezt most így nyitott kérdésként szeretném mindenkinek a szívére helyezni. Azzal a biztatással, hogy bárcsak tudnánk egymást segíteni, hogy hitünk hiányosságai megszűnhessenek, hogy a fogyatékosságok elmúlhassanak, és gyógyulhasson, erősödhessen a hitünk. Engedjünk ebben Isten vezetésének. Ámen. Kettőszáznegyvenedik dicséretünk első verszakát énekeljük. Tehát 240. dicséretünk első verszakát énekeljük most. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te növekedő életet szántál nekünk. Hogy miközben talán a testünkben azt érezzük, hogy hol itt fáj, hol ott fáj, fogy az erőnk, gyengülünk, aközben lelkiekben, igazi maradandó kincsekben mi gyarapodhatunk, és így mégis fejlődő, egyre növekedő életet élhetünk. Köszönjük ezt neked. Bocsásd meg, hogy abból a gazdagságból, amit te elkészítettél számunkra, oly sokat ott hagytunk heverni csak úgy. Elmentünk mellettük, miközben pedig annyit sóhajtozunk, panaszkodunk, miközben pedig olyan nehéznek érezzük a terheket, melyeket hordoznunk kell, roskadozunk talán alattuk, miközben pedig érezzük, hogy hogyan fogy a szeretetünk is, a türelmünk, hogy egyre idegesebbek, ingerültebbek vagyunk, mert fáradtak, kimerültek vagyunk. Bocsásd meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy a te gazdagságodból még oly keveset vettünk át, pedig te annyira szeretsz bennünket, hogy mindent, ami a tied, a gyermekeidnek kész vagy odaadni. Urunk, most ezért imádkozunk, hogy könyörülj meg rajtunk, mindabban, amiről az ige alapján szóltál hozzánk. Segíts nekünk, hogy megláthassuk hitünk fogyatékosságait, felismerhessük hiányosságait. Talán nem ismerjük a te igazságaidat, kijelentésedet sem igazán. Talán oly kevéssé tudjuk még azt is, hogy mit tanítasz te bizonyos dolgokról a Bibliában. Vagy talán hiszünk mi valamennyire vagy valahogyan, de közben mégis azt érezzük, hogy a hitünknek nincs igazán haszna a mindennapjainkban. Hogy tele vagyunk félelemmel, aggodalmakkal, bizonytalansággal, talán még reménytelenséggel is, mi is, keresztjének is. Urunk, talán lehet, hogy az a baj, hogy a hitünk létrája még valahol ott imbolyog a semmiben, hogy még nem támasztódott oda igazán a te ablakodhoz. Kérünk, könyörülj rajtunk. Segíts, hogy ne adjuk föl, hanem imádkozzunk ezért, könyörögjünk ezért, könyörögjünk a te lelkedért. És kérünk téged, hogy te pedig ragadd meg hitünk létrájának a tetejét. Adj nekünk kegyelmedből megtapasztalásokat veled kapcsolatban, amelyek hitünket erősíthetik. Segíts nekünk abban is, hogy ezeket pedig merjük továbbadni. Merjük elmondani egymásnak. Merjük elmondani, ha arra indítasz, amíg nélküled élőknek is. Ne féljünk, ne szégyeljük a te evangéliumodat, és mindazt, amit a veled való közösségben mi megtapasztalhatunk. Merjük itt egymásnak is elmondani, és tudjunk egymás hite által is épülni. És keressük az alkalmakat, a lehetőségeket, ahol beszélgethetünk, így a mindennapjainkról, az életünkről. Jézus Krisztusért könyörgünk most hozzád. Imádkozunk a betegekért is. Imádkozunk azokért, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Urunk, segítsd őket is, hogy tudjanak, merjenek hozzád fohászkodni vágyakozó szívvel, és hadd tapasztalhassák meg ők is a jelenlétedet, azt, hogy te ott vagy, bár nem lehet látni szemmel téged, de mégis valóság vagy, és lehet rád támaszkodni, lehet a te szeretetedbe belemerülni, ez a szeretet pedig gyógyító szeretet. Gyógyítsd így a szívüket, a lelki sebeiket, kötözd be azokat, kérünk. Áld meg egész gyülekezetünket, egyházunkat, és könyörülj meg népünkön is. Könyörülj meg, hogy ne olyasmikben higgyünk, higgyenek, amik nem tudnak segíteni, hanem benned, az élő Istenben. Hogy Jézus Krisztust hadd láthassák meg sokan lelki szemeikkel, és rajta keresztül induljanak el feléd, találkozhassanak veled. s így újulhasson meg az életük. Hallgass meg bennünket, kérünk egyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszról, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. Figyeljünk együtt még a hirdetésekre, gyülekezeti életünk eseményeire. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy az elmúlt napokban meg kellett állnunk Veréb Lászlóné, Leszkott Mária Ravatala mellett, aki 1963. június 12-én Budapesten született, és ez esztendő május 25-én Budaörsön hunyt el. Az Úrtól kívánunk most is erőt, vigasztalást és békességet a gyászoló család tagjainak. Várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken este 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz, vasárnap pedig 10 órától istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségben gyermekórát tartunk. Hirdetem azt is, hogy egészen pici gyermekkel is lehetőség van az istentiszteletet hallgatni, követni itt a szomszédos szobában. Hirdetem azt is, hogy a gyülekezeti nyári csendesetünk helyszíne betelt, így már nem tudunk további jelentkezéseket elfogadni, viszont akik jelentkeztek, azokat kérjük, hogy fizessék be a részvételi díjat, most már a teljes összeget, a lelkészhivatalban, vagy pedig Varga András testvérünknél, aki most is itt van, csak itt az oldalsó részben van. Az adakozást hirdetem még, emlékeztetve arra a testvéreket, hogy a most vasárnapi persejpénzünket elküldjük a nyírségi szabolcsi jégeső és vihar károsultjainak, ezt elmúlt vasárnap már hirdettem, tehát így tegyük az adományainkat a persejbe. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. 479. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, az utolsó verszakát majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!